Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket Isten tiszteletünkön. Arra kérem azokat, akik esetleg még nem tették meg, hogy a mobil telefonunkat kapcsoljuk ki. Nagy szeretettel hívogatjuk a testvéreket jövő heti gyülekezeti alkalmainkra, kedden délelőtt 10 órakor, valamint este 7 órai kezdettel bibliaórát tervezünk tartani. Pénteken délelőtt 9:30 órai kezdettel babamama kör tartunk, délután 5 órai kezdettel pedig a konfirmandusok bibliaóráját. Ahogyan most is, jövő vasárnap is, 8:30 órai kezdettel ima közösséget tartunk itt az oldalsó teremben, valamint 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletet, és vele párhuzamosan gyermekek részére gyermek Isten tiszteleteket. Szomorú szívvel jelentem a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt héten, tegnapi napon, 9:30 órai kezdettel az óbudai temető szóró parcellájában búcsúztunk Gorcsa Imre 85 esztendőt élt testvérünktől, aki feleségével együtt gyülekezetünknek tagja volt, ide szokott járogatni közénk. Isten vigasztaló igéjét hallgattuk, és kérjük az ő kegyelmét az itt maradt szerettekre és hozzátartozókra. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek továbbra is az adakozás lehetőségét. Az adakozás formája az, hogy persely pénzt adunk, vagy egyház fenntartói járulékot, illetve vannak kiemelt céljaink. A kijáratnál elhelyezett 2 fapersejbe a gyülekezeti szolgálati lakás vásárlására gyűjtünk adományokat. Lehetőségünk van a presbiteri asztalnál is, vagy a bankon keresztül átutalással adományt tennünk. Azt kérjük, hogy ezekben az esetekben mindig jelöljük meg a célt, amire adományunkat adjuk. Az elmúlt héten a persely pénzünket a menekültek számára gyűjtöttük, az ő megsegítésükre. Kiegészítettük ezt a persejpénzt, és így küldtük el egyház megyénk számára. 250 ezer forint volt ez az adomány, és ezen felül vannak még azok az egyéb adományok, több százezer forint, amit a testvérek egyébként már a menekült ügyre adakoztak. Ezeket is fogjuk továbbítani az elkövetkezendő időbe, olyan célzott helyekre, ahol erre igen nagy szükség mutatkozik. Szeretettel emlékeztetjük a testvéreket arra, hogy a személyi jövedelem adónk már levont 1+1%-áról rendelkezhetünk, és kérjük is a testvéreket, hogy rendelkezzenek e felől a református egyház, valamint a Békásmegyeri lakótelep templom építése alapítvány javára. Egyúttal mindenkinek megköszönjük, aki ezt megtette és megteszi. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 32. Zsoltár, a heti Zsoltárunk, ezt fogjuk most énekelni. A 32. Zsoltárunknak az első, valamint a 4. versét. Az első vers így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltében.
Az oly ember éltében. megbocsátá az ő vétkeit, és befedezte minden bűneit. Boldog akinek ő nagy hamissága, Istentől néki nincs tulajdonítva, és családság nincsen ő szívében, tettetés nélkül jár életében. Te vagy oltalmam, őrizd meg engemet, minden gonosz ellen tarts meg lelkemet. Vigasztalj meg, hogy örvendezhessek, és vigan néked énekelhessek. Tanítlak téged, úgy mond az Úristen, és vezérellek az igaz ösvényen. Szememmel mindig reád vigyázok, és igazgatlak, rád gondolt tartok.
Kedves testvéreink, hitvallásunk tanítását hallgassuk most meg, a Heidelbergi KT 13. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Somogyi Péter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és feleletek az apostoli hitvallás magyarázatát adják nekünk, azon belül is azt, amit az Úr Jézus Krisztussal, a Fiú Istennel kapcsolatosan vallunk-e hitvallásban.
A 33. kérdés. Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek amaz örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten, ő érette kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezett őt mi urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából, nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván, a maga tulajdonává tett.
Érték testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, a te kegyelmességed megnyilvánult a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük te neked, hogy ilyen irgalommal voltál felénk emberek felé. És a te kegyelmed megnyilvánul személyenként mindannyiunk felé, akik hittel és bizalommal, alázattal és bűnbánattal fordulunk a te fiadhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Csakis a személyes hit által lehetünk kegyelmedből gyermekeiddé. Kérünk, munkáld ezt közöttünk, hogy fölismerjük a te kegyelmednek idejét, a te kegyelmednek nagyságát, a te kegyelmednek személyességét, és készek legyünk ezt a kegyelmet tőled kérni, elfogadni, hogy ezáltal gyermekeiddé legyünk mindannyian. Erősíts meg bennünket, akik a tieid vagyunk, hogy mindahhoz méltóan élhessük meg életünket, hogy te gyermekeiddé fogadtál bennünket. Könyörülj meg rajtunk, mert olyan sok méltatlansággal van tele a mi életünk, amely nem méltó te hozzád, és nem méltó Isten gyermekeihez. Tisztíts meg ezektől bennünket, és adjad, hogy ne csak lássuk, hanem szívünk szerint meg is cselekedjük azt az igazságot, amelyet te fölfedtél és szüntelen fölfedsz előttünk. Így áld meg a mai Isten tiszteletünket is, igéd által vezess, taníts bennünket a te utaidra, és könyörülj meg rajtunk, hogy akarjunk ezen az úton járni, akarjunk erre az útra rálépni, és ezen az úton megmaradni egy szívvel és egy lélekkel mindnyájan. Emlékezzél meg rólunk különösképpen is, ha szomorúságból, bajból jövünk és állunk meg itt a te színed előtt. Kérünk téged mindazokért, akik el kellett hagyják otthonukat, és úgy vannak most itt jövevényként közöttünk. Emlékezzél meg azokról, akik a gyász szomorúságával és a gyász szomorúságából jönnek te hozzád. Urunk, hajolj le hozzánk, amikor betegekként jövünk te eléd. Keressük nálad szívünknek, lelkünknek gyógyulását, és köszönjük, hogy meg is találhatjuk mindezt, mert kegyelmes és szerető Úr voltál, vagy és maradsz mindörökké. Ezért is enged nekünk, hogy szívünk teljes bizalmával jöjjünk te hozzád és te eléd. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, Isten ígéjét az Ószövetségből olvassuk ezen a mai napon, Sámuel próféta második könyvének harmadik fejezetéből. Sámuel próféta második könyvének harmadik fejezetéből a hatodik verstől kezdődő szakaszt olvasom, a 30. versig terjedőleg, nevezett helyen, ezeket találjuk megírva. Míg a hadakozás tartott Saul háza és Dávid háza között, Abnér erősen kitartott Saul háza mellett. De volt Saulnak egy Ricpá nevű másodrangú felesége, aki Ajjá lánya volt. Egyszer ezt mondta Isbóset Abnérnak. Miért mentél be apám másodrangú feleségéhez? Abnér nagy haragra lobbant Isbóset beszéde miatt, és ezt mondta. Hát a júdai kutyák feje vagyok én? Amikor én hűségesen bánok apádnak, Saulnak a háza népével, rokonságával és híveivel, téged sem engedtelek Dávid kezébe jutni, akkor te számon kéred bűnömet ezzel az asszonnyal? Úgy segítse meg az Isten Abnért most és ezután, ahogyan én is megteszem azt, amit esküvel ígért meg az Úr Dávidnak. Elveszem a királyságot Saul házától, és felállítom Dávid trónját Izraelben és Júdában, Dántól Beérsebáig. Isbóset semmit sem mert felelni Abnérnak, mert félt tőle. Követeket küldött azért Abnér Dávidhoz, hogy ezt mondják a nevében. Kié az ország? Kösd velem szövetséget, én is veled leszek, és hozzád fordítom egész Izraelt. Dávid ezt felelte. Jó. Én szövetséget kötök veled, de egy dolgot kérek tőled. Nem jelenhetsz meg előttem, ha el nem hozod Mikált, Saul leányát, amikor eljössz és megjelensz előttem. És követeket küldött Dávid Isbósethez, Saul fiához ezzel az üzenettel. Add vissza a feleségemet Mikalt, akit 100 filiszteus előbőrével jegyeztem el. Elküldött érte Isbóset, és elvette Paltiéltól, a férjétől, Laish fiától. Vele ment a férje Bahúrimig, egyre síratva őt. Ott aztán ezt mondta neki Abnér, eredj vissza, és ő visszatért. Azután megbeszélést tartott Abner Izrael véneivel, és ezt mondta. Már azelőtt is azt akartátok, hogy Dávid legyen a királyotok. Most azért cselekedjetek, hiszen az Úr mondta Dávidnak, szolgámnak, Dávidnak a kezével szabadítom meg népemet, Izraelt, a filiszteusoknak és minden ellenségüknek hatalmából. Azután a benyámiakkal is beszélt Abner, és elment Abner Hebronba, hogy Dáviddal is megbeszélje mindazt, amit Izrael és Benyámin egész háza jónak látott. Amikor Abner 20 emberével együtt megérkezett Dávidhoz Hebronba, lakomát készített Dávid Abnernak és embereinek. Abner ezt mondta Dávidnak, elindulok és elmegyek, hogy ide gyűjtsem egész Izraelt az én uram királyom elé. Kössenek veled szövetséget, és légy király mindazon, amit csak kívánsz. Ezzel elbocsátotta Dávid Abnert, és ő elment békével. Éppen akkor jöttek meg portyázásukból Dávid szolgái, meg Jóáb, sok zsákmányt hozva magukkal, amikor Abner már nem volt Dávidnál, mert elbocsátotta őt, és elment békével. Amikor Jóáb, az egész serege megérkezett, jelentették Jóábnak, hogy Abner, Ner fia itt járt a királynál, de ő elbocsátotta és elment békével. Jóáb bement a királyhoz és megkérdezte, mit tettél, hiszen itt járt nálad Abner? Miért bocsátottad el, hogy nyugodtan elmenjen? Ismerheted Abnert, Ner fiát? Csak azért jött ide, hogy rászedjen, hogy kiismerje hadmozdulataidat, és mindent megtudjon, amit tenni akarsz. Ezzel Jóáb kiment Dávidtól, de követeket küldött Abner után, és azok visszahozták őt a Szírák útjától. Dávid azonban nem tudott erről. Amikor Abner visszatért Hebronba, Jóáb félrevonta őt a kapu belsejében, mintha titokban akarna vele beszélni, és ott hasba döfte. Így halt meg Aszáélnak, Jóáb testvérének a véréért. Amikor ezt Dávid később meghallotta, ezt mondta, örökre ártatlan vagyok országommal együtt az Úr előtt Abner, Ner fia vérének kiontásában. Szálljon ez Jóáb fejére és egész családjára. Ne fogjon ki Jóáb házából a folyásos, a kiütéses, a mankon járó, a fegyvertől elhulló és a kenyérben szűkölködő. Azért gyilkolta meg Abnert Jóáb és testvére Abisaj, mert az harc közben megölte testvérüket Aszáélt Gibeonban. Kedves testvérek, igen sok olyan keresztény van napjainkban, aki nem ismeri a Biblia ószövetségi részét, és sajnos nem is tartja fontosnak az ószövetség megismerését. Lehet, hogy furcsa, hogy ilyen hosszan olvasom a Bibliából ezeket a történeteket, de ennek többek között ez az oka. Ebből persze, hogy nem tartjuk fontosnak az Ószövetséget, meg sokszor nem olvassuk ezt, az is következik, hogy az ilyen keresztények mindenféle téves elképzeléssel vannak a világról, a hitről, az igaz Isten félelemben töltött élet valódi kihívásairól. Amikor Sámuel próféta könyveit olvassuk, akkor könyörtelen őszinteséggel tárulkozik fel előttünk Izrael sorsában Isten népének a napi életrealitása. Amikor ezeket a leírásokat elolvassuk, akkor szerte foszlik minden romantikus elképzelésünk arról például, hogy akit Isten királynak jelölt annak idején, az csak úgy minden nehézség nélkül vajsimán elfoglalhatta a trónt, miközben mindenki örömmel tapsikolt körülötte. Bizony azt kell lássuk, Sámuel próféta könyveit olvasva, hogy a régi ószövetségi közélet is tele volt mindenféle fajta érdekkel, érdekképviselettel, ármánykodással, ravassággal, gyűlölködéssel, taktikázással, és hát hallottuk most itt a történet végén politikai gyilkosságokkal. A pénteki ige magyarázatomban már szóltam arról, hogy Saul Izrael első királyának a halála után bekövetkezett Izrael első ketté szakadása. Saulnak, a királynak egykori hadvezére, Abnér, akinek a nevével itt többször találkoztunk, szóval Abnér ugyanis nem ismerte el az Úr felkentjét, Dávidot, hanem helyette Saulnak a fiát, Isbósetet ültette a trónra. Dávid Júda királya lett, mert Júda elfogadta Dávid királyságát, az összes többi törzs Abnérnak adott igazat, és Isbóset királyságához csatlakoztak. Ennek a két ország résznek, ennek a ketté szakadt országnak külön-külön hadserege volt, ezek a katonák harcoltak egymás ellen, magyarán azt mondjuk, hogy zsidó a zsidót ölte. Nem volt békesség a két tábor között. Noha kezdetben Saul háza volt az erősebb, jóval több törzset tömörített Isbóset királysága, azt olvassuk itt a harmadik fejezet kezdetén, hogy gyengülni kezdtek, Dávid háza meg erősödött egyre jobban. Tulajdonképpen keressük az okát annak, hogy miért is történt ez a kettészakadás, és mi volt ennek a népen belüli hatalmas feszültségnek az oka. És ha ezt kutatjuk, akkor egy okot találunk, ami nagyon nyílt és nagyon tiszta ok, ez pedig az, hogy Izrael törzsei, vezetői, népei, népe között nem mindenki hajolt meg Isten akarata előtt. Ez tette őket különbözővé, és ez vitte ezt a népet két külön útra. Abnér, Saul hadsereg parancsnoka ment a maga feje és érdekei után, és valójában ő irányította Isbósetet is. A mai szakaszban épp arról olvasunk, hogy miként ismerte föl ez a taktikus ember, mert hadsereg parancsnok volt, hogy most lépnie kell, hogy nem jó a rendszer, valamit csinálni kell. Mert hogy nem csak gyengült ez az ország rész, amelyet elszakított, hanem azt olvassuk, hogy így hallottuk, hogy összekapott Isbósettel is, akit királlyá tett. Ugye nem csak külső, hanem belső feszültség is támadt ott Saul házában. Ennek az volt az oka, ugye, hogy Abnér bement Saul ágyasához, egy Ricpá nevű asszonyhoz. És ez az akkori korban azt jelentette, hogy Abnér megszerezte a korábbi király háremét. Félreértések elkerülése véget, Abnér ezzel nyíltan azt üzente meg, hogy ami a Saulé volt, az most az enyém. Isbóset nem magától lett király, Abnér tette őt királlyá. De Abner világossá tette, hogy a főnök én vagyok. Ő a király, de a főnök én vagyok. Amikor ezt Isbósett szóvá teszi neki, hogy tudnélik, miért csinálsz ilyet, hogy ami a Saul legszemélyesebb tulajdona volt, az ő háreme, arra ráteszed a kezedet, mégiscsak én vagyok az apám örököse. Hát nem kéne azt üzenni Izraelnek, hogy te vagy Saulnak az örököse. Akkor azt olvastuk, hogy Abner felháborodottan bejelenti, hogy elveszi a királyságot Isbósettől, és felajánlja Dávidnak ezt a királyságot. Ez az elvakult ember, Abner, azt mondja ki ezzel, hogy mivel megszóltál engem, ezért én megcsinálom Dávidnak a királyságot. Megcsinálom azt, hogy Dávid legyen a főnök. Azért, hogy ne legyen félreértés közöttünk, meg ne gondoljuk azt, hogy ez az Abner hirtelen ilyen jó útra tért. Abner gondolkozása az, hogy eddig te voltál az előretolt, én most megcsinálom, hogy Dávid legyen az előretolt. Én az maradok, aki vagyok. Csak még nagyobb hatalmat szerzek. Azt mondtam, megteszem én Dávidot királynak, ahogy téged is én tettelek meg királynak. Azonban láttuk azt, hogy Noa elkezdte Dáviddal a tárgyalásokat, Abner, a terve mégsem valósulhatott meg, mert előkerült Dávid hadsereg parancsnoka Jóáb, akinek a testvérét ez az Abner megölte, és amikor Jóáb megtudta, hogy Dávid tárgyalásokat folytat Abnerrel, azt olvassuk, hogy merényletet követett el Abner ellen, és megölte őt. Hát testvérek, amikor ezt elolvassuk, és így vázlatosan megpróbáljuk látni, érteni, akkor nagyon megdöbbenünk. Ha valaki azt mondja, hogy ma piszkos a politika, akkor hadd bátorítson, hogy vegye elő az Ószövetséget, és nyugodtan olvasgassa ezeket a történeteket. És arra fogunk rájönni, testvérek, hogy régen sem volt romantika az uralkodás, az irányítás kérdése. Még akkor sem volt ez romantikus, amikor mindenki nagyon egyértelműen tudta azt, hogy Isten mit akar. Nem csak az újkornak a sajátossága az, hogy a közélet olyan, amilyen. A közélet régen, évezredekkel ezelőtt is ugyanilyen volt. Azért, mert ugyanolyan emberek élték a közéletet, mint amilyenek mi is vagyunk. A töréspont természetesen nem csak régen, hanem ma is az, hogy egyesek az önérdeküket minden fölé emelték és emelik. A többi ember érdeke fölé, sőt, még az Isten akarata fölé is. Mindig ez az igazi töréspont, testvérek, a közéletben, az uralkodás területén. Örök dolog ez az emberi közösségekben, minden időkben, hogy tudnélik valójában Isten akaratának mindig nekifeszül az ember önzése, az ember önös érdeke. Isten akarata és rendje, nagyon fontos, hogy ezt jól lássuk, az egyetlen olyan rend, ami hasznos mindenki számára. Isten rendjének, Isten személye és Isten logikája szerint, testvérek, ugyanis ez a csodája, hogy mindenki számára hasznos. De hadd mondjam így, hogy a leghasznosabb. Nem mindenki azonos az Isten rendjében, mégis mindenki számára a leghasznosabb. Férfinak, nőnek, gyermeknek, idősnek, fiatalnak, Isten rendje mindenki számára a legjobbat nyújtja. Ennek a jó rendnek mindig az ember önzése feszül neki, mert az önzés az arról szól, hogy mi a jó nekem. Az önző embert nem érdekli Isten, és nem érdekli a másik sem. Az önző és önérdekelt embert egy dolog érdekli, az énje. Hogy én hogy járok a legjobban. Nem baj, ha ez mások kárára történik, a lényeg, hogy én hogy járok a legjobban. Az önző ember önmagát isteníti, ezért nincs szüksége Istenre. Ezért nem is foglalkozik Istennel, mert az önző embernek már köszöni szépen van egy Istene, az énje. Minden nap imádja, simogatja, ápolgatja, táplálja, győzködi, enged neki. Ilyen az önzésnek a természete. Ha van az emberi közösségek életét befolyásoló és meghatározó társadalmi rendek között lényegi különbség, akkor az nem más, testvérek, mint az, hogy figyelembe veszik-e Isten személyét és Isten rendjét. Tehát, ha különbséget keresünk a társadalmi rendek között, akkor nem jó helyen kapirgálunk, ha arra gondolunk, hogy a királyság az rossz volt, de a demokrácia jó. Mert mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a társadalmi rend az mindig pozitívan fejlődik, és hát nem volt jó a feudalizmus, nem volt jó a későbbi történelmi rendszer, a királyságok, meg egyéb dolgok. Hát most már elértünk a legcsúcsabb intézményhez, a demokráciához. De azt látjuk, hogy most se jó. Hogy most se jó. Mert nem ez az igazi különbség sohasem a társadalmi rendben, hogy hogyan rendeződünk össze szervezetileg. Hanem az az igazi különbség, hogy figyelembe vesszük-e Isten személyét, Isten rendjét, vagy sem. Az a társadalmi rend vagy rendszer, testvérek, amely Istennel nem számol, vagy éppen csak Istent megtűri, mint egy mellékszereplőt, az nyilvánvalóan, legyen előttünk világos, nem lehet mindenki számára hasznos, mert alapvetően önzésre épül. Önző, csak magával foglalkozó, csak a maga hasznát kereső, és éppen ezért folyamatosan változó is. Ezért változott meg Abnér. Abnér rendszere is. Először az volt a javára, hogy Isbóset legyen királyá. Aztán, amikor gyengülni látszott a rendszer, amikor megrótta őt Isbóset, akkor hirtelen egy újabb út látszott kívánatosnak Abnér előtt, mert azon ő több hasznot számított magának. Abnér találta ki, és most ugyan ő az, aki a végszót is kimondja Isbóset királysága felett. Azt mondta, én tesztelek királyá, most meg én veszem el tőled a királyságot. Testvérek, ami önzésre épülő rend, az soha nem tartós, az mindig változik, mert az embernek az érdekei mindig mást követelnek. Az ilyen rendben élők, azok hol erre, hol arra hajlanak, hol ezt mondják jónak, hol azt mondják jónak, mert onnan származik a nagyobb haszon. Ott tudok én jobban érvényesülni. Mielőtt azonban félreértenénk, testvérek, hadd mondjam azt, mert a Sámuel proféta könyveinek őszinteségéhez ez is hozzátartozik, hogy Dávid királysága sem volt tökéletes. Maga Dávid sem volt tökéletes. Mégis volt egy hatalmas különbség közte és Abner között. Ez pedig az volt, hogy Dávid szemléletében Isten volt az első. Már eddig is sokszor olvastuk azt, hogy amikor Dávid ilyen-olyan utakra indult, kérdések támadtak benne, akkor mindig megkérdezte az Urat, hogy az Úr mit tanácsol neki. Mehetett volna Dávid a saját feje után, a saját érdekei után, de többször azt olvastuk már róla, hogy megkérdezte az Urat. Mert Dávid élet szemlélete, testvérek, az volt, hogy Isten az első. Isten a főnök, hadd mondjam így mai szóval. Isten a főnök. Kérdezzük meg, ő mit tanácsol? Az, hogy ez mennyire nem csak érdekek mentén volt így Dávid életében, azt abból is tudjuk, hogy később, amikor bűnöket követett el, amelyekért Isten maga Nátán prófétán keresztül számon kérte, akkor Dávid nem mentegetőzött, hanem megalázta magát. Nem azt csinálta, mint Abner, hogy akkor, Uram, megvonom tőled a bizalmat, hanem megalázta magát. Testvérek, ez egy életszemlélet, egy életvitel volt Dávidnál, hogy Isten az első. Nem csak akkor, amikor bajba vagyok, nem látom az utat, nem csak akkor, amikor tanácstalan vagyok, hanem Isten az első akkor is, amikor bűnöket követek el. Meghajlok előtte, megalázom magam előtte. És testvérek, Isten volt az első akkor is Dávid életében, amikor Isten nemet mondott neki. Dávid később templomot akart építeni. Nagy vágya volt. Az ő történelmi korszakát nagyon szépen megkoronázta volna az, hogyha ő megépítheti Jeruzsálemben a templomot. Dávid sok mindennel rendelkezett ahhoz, hogy ezt a templomot megépítse. Mondhatnánk azt, hogy minden adott volt. Megerősödött az állam. Olyan pénzbeli javak voltak Dávid birtokában, hogy megtehette volna ezt. És az Isten mit mondott Dávidnak? Azt mondta, hogy nem. Nekem akarod építeni, Dávid, de nem. Nem engedem meg, hogy megépítsd. Hogy Dávid életében Isten volt az első, az nagyon szépen mutatja az, hogy Dávid Istennek ezt a döntését elfogadta. Nem kezdett morcoskodni, nem fordult szembe Istennel. Nem mondta azt Istennek, hogy de én jót akarok neked. Hanem amikor Isten azt mondja neki nem, akkor Dávid ezt elfogadja. Alázattal elfogadja. Testvérek, valójában Dávid szemléletének, életvezetésének, amelyben tehát az a lényeg, hogy Isten benne az első, szóval ennek lett köszönhető az, hogy egyesítette újra Izrael és Júda házát, hogy megerősödött az ország, hogy hatalmas gazdagodás és jólét vette kezdetét, mert tudják a testvérek, hogy ez mi volt? Ez volt Isten áldása. Ez volt Isten áldása. Testvérek, Dávid mindazon túl, hogy nagyszerű stratéga volt, azért nem jutott volna nagyon messzire. Azzal a néppel, amelyik ilyen könnyen ide-oda hajtható volt, Dávid nem jutott volna messzire. Miért jutott mégis nagyon messzire? Azért, testvérek, hát Isten megáldotta őt. Megáldotta őt. És ezt nagyon fontos látnunk, testvérek, hogy akik Istent komolyan veszik, azokat Isten ma is megáldja. De áldás máshol nem jelenik meg, csak ott, ahol Isten a helyén van. Mert ez az áldásnak a feltétele. Nem csak az a feltétele az áldásnak, hogy kérjük Istent. Isten áld meg a magyart. Ez egy szép kérés. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz meg kell történni annak, hogy Isten a helyére kerül a mi életünkben, a személyes életünkben, a közösségeink életében. Isten a helyére kerül. Nem mellékszereplővé, nem egy fölemlegetett valakivé lesz, hanem a maga helyére kerül. Ha Isten a helyén van, akkor mindig árad az áldás. Ha Isten nincs a helyén, akkor mi csináljuk a dolgokat? Ezzel mi a baj? Néha az is úgy néz ki, mint az áldás, csak azzal nem jár mindenki jól. Amikor mi csináljuk a dolgokat, azzal mindig mi járunk jól, mert annak ez a lényege, hogy én jól járjak. Az enyém, az én személyem, az én családom, az én pártom. Na, de már idáig nem szokott elhatni a dolog. Csak odáig, hogy én jól járjak. Kedves testvéreim, óriási különbség van a között a jólét között, amit Isten nélkül csinálunk, ahhoz a jóléthez viszonyítva, amit Isten ad meg egy népnek azért, mert ő egy népnek, egy személynek az életében a helyére kerül. Persze egy népnek Isten nem tud a szívébe kerülni, csak úgy, hogyha minden egyes tagnak a szívébe helyére kerül Isten. Mert a népnek nincs szíve, nekünk van szívünk, akik ennek a népnek a tagjai vagyunk. Ha mi komolyan kezdjük venni Istent, testvérek, akkor áradhat az áldás. Nem csak ránk, hanem áradhat Isten áldása a környezetünkre is. Hát ezekben a napokban mi is aktív részesei vagyunk és leszünk annak, hogy a mi népünknek a sorsa hogyan folytatódik. Akár akarjuk, akár nem, mi egy ilyen rendszerbe születtünk bele, vagy ha nem is ebbe születtünk, most egy ilyen rendszerbe élünk, hogy aktív részt vállalunk abból, hogy mi lesz a mi népünknek a sorsa a következő időszakokban. Amikor választanunk kell majd a jövő vasárnap, akkor nem jók és rosszak között fogunk választani, testvérek. Nagyon egyszerű volna ez, ha ez így mehetne, hogy jók meg rosszak között választunk. Azt kell mérlegelnünk, hogy kik azok, akik úgy akarnak ennek a népnek az élére állni, akik Istent nem csak megtűrik, hanem annak a jelét adják, hogy készek az első helyreállítani Istent. Keresztjén ember számára a közéletben ez az első számú szempont. Kik azok, akiknél Isten csak kampányfogás, és kik azok, akik ennél tovább mennek? Istent igyekeznek komolyan venni. Nem a tökéletességek között választunk, a tökéletes jók és a tökéletes rosszak között. Emlékezzenek rá a testvérek. Dávid sem volt tökéletes. Azt kell mérlegelnünk, hogy kik azok, akik Istennek készek az első helyet adni. Azt gondolom, és hadd legyek ennyire direkt meg őszinte, különösképpen is, mint lelkipásztor, hogy a választási lehetőségeink közül az egyik oldal lefektette ennek egy részét a jelenleg érvényes alkotmányunkban. A jelenlegi kormány világosan megfogalmazta az alkotmányban azt a rendet, amely a Szentíráson nyugszik. Mert mindig így adjuk a jelét annak, hogy Istent komolyan vesszük, hogy az ő rendjét alkalmazzuk az életünkben. Nem szavak kérdése az, hogy Istent komolyan vesszük-e. Valamikor persze nem tudunk többet tenni, csak mondani ezt, hanem az egész életünk a rend, amiben élünk, megmutatja, hogy ezt komolyan vesszük-e. A jelenlegi kormány időszakában jött létre az az alkotmány, amelyik keresztény szempontok alapján nem kritizálható semmilyen pontjában, mert azt fogalmazza meg, amit a Szentírás Isten rendjeként megfogalmaz és követel tőlünk emberektől, ha mi Isten áldását akarjuk. A másik oldal, amelyik szintén kormányozni akar, már többször kinyilvánította azt az elhatározását, hogy ezt az alkotmányt el akarja törölni, ezt át akarja egészen egyszerűen lépni. És ne legyen illúzió bennünk, járjunk két lábbal a földön, testvérek, ennek egyetlen oka az, hogy a jelenlegi alkotmányban Istennek az a szerep jut, meg Isten rendjének, ami jut. Azoknak, akik ezt át akarják lépni, azoknak nem magával az alkotmánnyal van problémájuk, hanem a tartalmával, Istennel van problémájuk. Azzal a renddel, amit ez az alkotmány tükröz. Álljunk két lábbal a földön. Ne feledjük el azt, testvéreim, amikor majd döntenünk meg, választanunk kell, hogyha Isten nem az egy nép, egy közösség életében, akinek lennie kell, akkor ott nincsen áldás. Ott mindig csak az önzés, ott mindig csak az önérdek fog érvényesülni. Ott mindig csak változás várható, ide-oda kapkodás, ide-oda fordulás, kiszámíthatatlanság, amelyben nincsen biztonság, és ott mindig az önzés révén az egyéni haszon növekszik. A közösségé soha. Csak az egyéni haszon. Bátorítom a testvéreket arra, hogy legyünk józanok. Értsünk abból, amit látunk. Ha jól megy a sorsunk, az azért mehet jól, mert Istent komolyan igyekszünk venni. Isten legyen hozzánk irgalmas, hogy azt a részt, ami a mi népünk sorsának a folytatásában rajtunk áll, azt az egy szavazatot, majd az elkövetkezendő vasárnap lelki, mennyei szempontok alapján tudjuk megtenni. Mert elveheti akár Isten tőlünk azt, amit eddig adott. De még jobban megállhat bennünket, ha mi lelki emberek lelki módon hozunk döntéseket. Isten segítsen ebben bennünket, és legyen hozzánk is, népünkhöz is irgalmas. Hogy ne az legyen a mi sorsunk, aminek szemtanúi, fültanúi vagyunk ott Izraelben. Zűrzavar, ármánykodás, gyilkosságok, mindenféle fajta tisztátalan dolog csak azért, mert Isten nem kell. Csak azért, mert Isten elsőbbsége nem jó nekünk. Boldogok azok, akik már értik, tudják a személyes életükben is, hogy amikor Isten a helyén van az életemben, akkor boldog vagyok. Akkor elégedett vagyok, akkor hasznos vagyok. Akkor nincs értelmetlen életem. Adja meg az Úr ezt nekünk, és segítsen így meg bennünket, hogy rá tudjunk leginkább figyelni. Amen. Gyertek, kedves testvérek, helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk, a 238. dicséretünkből énekeljük az első négy verset. A 238. dicséretünket fogjuk énekelni, tehát négy versével, Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk.
Istenünk, édes atyánk nékünk, hatalmas vagy, irgalmad nagy, hénységemben, szükségemben, kérlek engem ne hagy. Szívem benned bízik, hozzád fohászkodik. Nézz csendesen, kegyelmesen, fájdalmimon, bánatimon, könyörülj kegyesen. Tudom, hogy kegyelmed enyhít mindeneket, búss szíveket, sebeseket, szegénységben, betegségben, ellankadt fejeket. Jelen van az idő, hogy te jó segítő, meghallgató.
Elfoglalva a helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, ránk terhelődik az a felelősség, hogy a magunk döntésével befolyásolhatunk valamit a jövőből, népünknek, gyermekeinknek jövőjéből. És köszönjük, hogy arra emlékeztetsz bennünket, hogyha nem veszünk figyelembe téged, ha nem adjuk az első és utolsó szót is te neked, akkor döntésünkkel lehet, hogy pillanatnyi haszonhoz jutunk, de nem a te áldásodhoz. Ezért is nem csak megköszönjük neked, hogy intesz bennünket, hanem megköszönjük, hogy megnyitod a mi szemünket a lényegre. Arra, hogy neked kell a helyedre kerülnöd ahhoz, hogy nekünk mindannyiunknak végül jó legyen. Áldunk és magasztalunk téged mindazért a jóért, amit eddig elvehettünk tőled életünkben. És köszönjük neked mindazt, amit elkészítesz, mindazoknak, akik téged félnek. Ezért is imádkozunk te hozzád mindazokért, akik előttünk járnak, megbízásunkból döntéseket hoznak, hogy hajtsad az ő szívüket egyre jobban magadhoz. Könyörülj meg azokon, akik nem megtértek még közülük, akik pedig hitben járnak, munkáld bennük, hogy soha el ne felejtsék, hogy te nélküled nem juthatunk sem erre. Kérünk téged, Urunk, hogyha lehetséges, hozzá ránk szebb napokat, de ne csak reánk, hanem mindazokra, akik nálunknál sokkal nagyobb nyomorúságban, bajban és szenvedésben vannak. Kérünk téged a menekülőkért, akiknek talán első gondolatuk, hogy meglegyen a fekhely, meglegyen a holnap, könyörülj meg rajtuk, hogy megérthessék, hogy veled kell megélniük ezt a mostani helyzetet is. Hogyha te nem kerülsz az életükbe a megfelelő helyre, akkor mindig csak menekültek fognak maradni. Szomorkodók, fájdalmas szívűek. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy ha lehetséges, győzd meg azokat, akiknek erre befolyásuk van, hogy véget érjen a háborúság. Nem csak itt, a Földnek ezen a pontján, amely oly közel van hozzánk, hanem mindenfelé. Olyan sok öldöklés folyik ebben a világban értelmetlenül. Olyan sok minden történik pusztán azért, mert önzőek vagyunk, mert a magunk érdekeit keressük és hajtjuk. Urunk, tudjuk, hogy a világ nem térhet meg, de azt kérjük tőled, hogy akik hozzád tértek és hozzád hajolnak szívükben, azok mellett tegyél továbbra is bizonyságot, hogy meglássa és megértse ez a világ azt, hogy te vagy az, aki mindenek fölött uralkodsz, és te vagy az, akitől áldást is nyerhetünk. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy a böjti időszakban mi magunk elcsendesedhessünk, hogy vajon a mi életünkben tiéd-e az első és az utolsó szó. Vezesíts bennünket bűnbánatra, megalázkodásra, megtérésre. Vezesíts bennünket akaratodnak elfogadására. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki a maga csendességében mondhatja el személyes imádságát Isten színe előtt. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavait mondjuk közösen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.